2,5 GHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szóval 3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az Unióban legyünk, mondta a brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök. Azt hangsúlyozta, egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban. Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nem csak egy szuverenitás kérdés a magyaroknak, nekem speciál személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül éltünk volna jól, mondta Orbán Viktor. A Magyar Falu program 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordítottak a kistelepülések fejlesztésére, összegezte pénteki sajtótájékoztatóján Nagy István agrárminiszter, aki a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vámos-Szabadiban részt vette a települést a szomszédos Nagybajcs községgel összekötő út műszaki átadásán. A Magyar Falu programban 2025-ben hangsúlyt kapott a közlekedés biztonságának és minőségének a javítása. Országosan 786 önkormányzat nyert forrást utak, járdák felújítására, gyalogátkelő helyek kialakítására, összesen 10 milliárd forint értékben. Ugyanekkor összeget biztosítottak a kis településeket összekötő mellékutak felújítására is, valamint szintén 10 milliárd forint kormányzati támogatást nyújtottak 936 kis település ingatlan fejlesztéseire, illetve eszközbeszerzéseire is. Országszerte 399 település részesült idén támogatásban a felelős állattartás elősegítéséhez, tette hozzá a miniszter. Meghozták a támogatói döntéseket a gyorsítósáv program idei pályázatairól, jelentős volt az érdeklődés. A beérkező 52 pályázat közel 15 milliárd forint támogatási igényt tartalmazott, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Bódis László, aki egyben a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója is, kiemelte, a rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretet 7 milliárd forintra emelték, hogy a 24 legkiválóbb pályázatot támogatni tudják. Közölte a gyorsítósáv program célja, hogy azokat a deep tech vállalkozásokat támogassák a segítségével, amelyek új tudományos, műszaki eredményeket visznek sikerrel a piacokra. Nemzetközi együttműködéssel a magyar hatóságok Myanmarban elfogtak, majd Magyarországra szállítottak egy férfit, akivel szemben szexuális bűncselekmény miatt nemzetközi elfogató parancs volt érvényben, közölte az országos rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, a Budapest környéki törvényszék november 7-én nemzetközi elfogató parancsot bocsátott ki Cs. Tamás Zoltán ellen, 12. életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntette miatt. A körözött Myanmarba menekült, azonban az URFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja a helyi hatóságokkal együttműködve felkutatta és elfogadta. A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit, írták. Kollektív elbocsátást jelentett be az egyik legnagyobb román autóipari cég, a Lioni, írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján. Az intézkedés a Lioni Wearing Systems aradi üzemét érinti, a cégvezetés az autóipar globális helyzetével, a megrendelések ingadozásával indokolja a létszám csökkentést. Azt nem közölték, hogy a csoportos elbocsátás hány főt érint. Az aradi székhelyű Lioni Wearing Systems árbevétele tavaly 11%-kal csökkent, az adózott eredménye pedig 81%-kal lett kevesebb. A dolgozók száma közel 500-al, mintegy 3730 főre csökkent. Végül az időjárásról. Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban, borongós szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa az olasz katolikus akció fiataljaihoz. A kisded mellett mindenkinek jut hely. 14. Leó előszava. Lőrinc testvér arra tanít minket, hogy örömmel éljünk meg minden napot Isten jelenlétében. Karácsony este, december 25-én zárják be a Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját. A pápa Ronald Hicks-et nevezte ki New York új érsekévé.
Leó pápa az olasz katolikus akció fiataljaihoz. A kisded mellett mindenkinek jut hely. A Szentatya december 19-én pénteken délben fogadta az olasz katolikus akció fiataljainak 120 fős küldöttségét a konzisztórium teremben. Ezévi célkitűzésük mottojából kiindulva arra biztatta a fiatalokat, hogy fogadjan a szeretettel mindenkit, aki a szívükön kopogtat, mert éppen abban áll a karácsony, hogy az Isten fia eljött a világba, és körbejárva a mi szívünkön kopogtat. Kedves fiatalok, milyen csodálatos, hogy mindössze néhány nappal az Úr Jézus születése előtt találkozhatunk, kezdte beszédét Leó pápa. Szeretettel köszöntelek benneteket, az országos elnököt, az egyházi asszisztenst, valamint a katolikus akció országos küldöttségét, az oktatókat és a kísérő munkatársakat. A pápa hálásan köszöni a lelkesedésüket, amelyel a katolikus akció szépségéről tesznek tanúbizonyságot. Egyesületük neve jól kifejezi identitásukat. Ők Jézus tanítványai, evangéliumának tanúi és útitársak az egész egyházzal közös úton. Advent idején biztosan elkészítettétek már a Betlehemet otthonaitokban, az iskolákban és a plébániákon. Miközben Szent Józsefet és Szűz Máriát, a pásztorokat, a szamarat és az ökröt szemlélitek, látjátok, hogy valóra válik az egyesület ezévi útjának mottója. Mindenkinek jut hely. Igen, az Úr körül, aki emberré lesz, hogy megmentse minket, mindenkinek jut hely, szögezte le Leó pápa. Helyet ad ő minden embernek, minden gyermeknek, minden fiatalnak, minden ifjúnak és minden idősnek is. Amikor Isten fia eljön a világba, nem talál helyet a házban, ellenben a szívükön kopogtat, miközben a sajátját megnyitja, hogy szeretettel befogadjon minket. Ezért, amikor a Betlehem előtt imádkoztok, kérjétek, hogy legyetek olyanok, mint azok az angyalok, akik Isten dicsőségét és békéjét hirdetik mindenkinek. Ez a béke minden jókorotú ember elkötelezettsége, és különösen a milyenki keresztényeki, akik nem csak arra kaptunk hivatást, hogy jók legyünk, hanem arra is, hogy napról napra jobbak legyünk. Hogy szentekké váljunk, mint Pier Giorgio Frassati, aki a katolikus akció tagja volt, és mint Carlo Acutis. Arra buzdítalak benneteket, hogy kövessétek az evangélium iránti szenvedélyüket és tetteiket, műveiket, amelyeket mindig a szeretet vezérelt. Ha hozzájuk hasonlóan tesztek, a béke üzenete ragyogóvá lesz, mert Jézus társaságában valóban szabadok és boldogok lesztek, készen arra, hogy segítsetek másoknak, különösen a rászorulóknak. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a béke fejedelmének születése feltárja előttünk a béke szó igazi jelentését, amely nem pusztán azt jelenti, hogy nincs háború, hanem a népek közötti igazságosságon alapuló barátságra utal. Mindannyian erre a békére vágyunk, a konfliktusok által megsebzett nemzetek számára, de emlékezzünk arra, hogy a harmónia és a tisztelet a mindennapi kapcsolatainkban kezdődik, a családi házban otthon a plébánián, az iskolatársainkkal és sporttársainkkal váltott gesztusokban és szavakban.
Perciò prima della santa notte di Natale, pensate a una persona con la quale fare pace. Sarà un regalo più prezioso di quelli che si possono comprare nei negozi, perché la pace è un dono che si trova davvero solo nel cuore.
Ezért karácsony szent estéje előtt gondoljatok egy olyan személyre, akivel békét köthettek. Ez egy értékesebb ajándék lesz, mint a boltokban kapható ajándékok, mert a béke olyan adomány, amely valóban csak a szívben található meg. A béketeremtés kiváltságos módon katolikus akció, mert ez az a gesztus, amely Jézus a világ megváltója tanúivá tesz benneteket. Az ő nevében kívánom nektek és szeretteiteknek a legjobbakat, és szívből megáldalak benneteket a katolikus akció minden tagjával együtt, zárta köszöntő beszédét Leó pápa.
Leó pápa, Lőrinc testvér arra tanít minket, hogy örömmel éljünk meg minden napot Isten jelenlétében. 14. Leó pápa bevezetőt írt Lőrinc karmelita testvér Isten jelenlétének gyakorlata című könyvéhez, amely a vatikáni könyvkiadó gondozásában jelent meg újra. Az 1600-as években egy alázatos francia szerzetes által írt könyv, Robert Prevost atya a mai Leó pápa lelki életében meghatározó szerepet töltött be. Ez a kis könyv Isten jelenlétének megtapasztalását, sőt annak gyakorlatát helyezi középpontba, ahogyan azt megtapasztalta és tanította a feltámadásról nevezett Lőrinc karmelita szerzetes, aki a 17. században élt, kezdi bevezetőjét Leó pápa. Ahogyan már volt alkalmam elmondani, Szent Ágoston írásaival és más könyvekkel együtt ez az egyik olyan szöveg, amely a leginkább formálta lelki életemet, és formált abban, hogy milyen lehet az Úr megismerésének és szeretetének útja, írja Leó pápa előszavában. Az út, amelyet Lőrinc testvér megmutat nekünk, egyszerre egyszerű és fáradtságos. Egyszerű, mert semmi más nem igényel, mint hogy állandóan Istenre gondoljunk. Apró, folyamatos dicséretekkel, imákkal, könyörgésekkel, imádattal, minden cselekedetben és minden gondolatban. Egyedül őt tekintve távlatunknak, forrásunknak és célunknak. Nehéz, mert megtisztulási utat, aszketikus fegyelmet, lemondást és megtérést követel legbensőbb részünkben, elménkben és gondolatainkban, még inkább, mint tetteinkben. Ezt írta már Szent Pál is a Filippi híveinek. Ugyanazok az érzések legyenek bennetek, mint Krisztus Jézusban. Ezért nem csak a hozzáállásunknak és a viselkedésünknek kell Istenhez igazodnia, hanem az érzéseinknek, annak a módnak, ahogyan érzünk. Ebben a benső világunkban találjuk meg az ő jelenlétét, Isten szerető és égető jelenlétét, amely annyira más, mégis ismerős a szívünk számára. Ahogy Szent Ágoston írja, az új ember új éneket énekel. Az Istennel való egység élménye, amelyet Lőrinc testvér lapjain személyes kapcsolatként ír le, amely találkozásokból és beszélgetésekből, elrejtőzésekből és meglepetésekből, bizalomból és teljes elhagyatottságból áll, a nagy misztikusok tapasztalataira emlékeztet, elsőként Avilai Szent Terézre, aki szintén tanúbizonyságot tett erről az Úrral való ismerettségről, odáig menően, hogy az edények istenéről beszélt. Ez azonban egy mindenki számára elérhető utat mutat, pontosan azért, mert egyszerű és mindennapi. Sok misztikushoz hasonlóan Lőrinc testvér is nagy alázattal, de humorral is beszél, mert jól tudja, hogy minden földi dolog, még a legnagyszerűbb, sőt a legdrámaibb is, egészen jelentéktelen az Úr végtelen szeretete előtt. Így ironikusan azt mondhatja, hogy Isten megtévesztette őt, mert miután talán kissé elbizakodottan lépett be a kolostorba, hogy feláldozza magát és keményen vezekeljen ifjúsága bűneiért, ehelyett örömmel teli életet talált ott. Azon az úton, amelyet Lőrinc testvér javasol nekünk, apránként, ahogy Isten jelenléte ismerősé válik és betölti belső terünket, növekszik a vele való együttlét öröme, kegyelmek és lelki gazdagságok virágoznak, és még a mindennapi feladatok is könnyűvé válnak. Ennek a 17. századi karmelita világi testvérnek az írásai és tanúságtételei, aki ragyogó hittel élte át századának nehéz eseményeit, amelyek kétségtelenül nem voltak kevésbé erőszakosak, mint a mostani, inspirációt és segítséget nyújthatnak nekünk, férfiaknak és nőknek a harmadik évezredben, hangsúlyozza bevezetőjében Leó pápa. Megmutatják nekünk, hogy nincs olyan körülmény, amely elválaszthatna minket Istentől, hogy minden cselekedetünk, minden foglalkozásunk, sőt minden hibánk is végtelen értékre tesz szert, ha Isten jelenlétében éljük meg, és folyamatosan felajánljuk neki. Minden keresztény etika valóban összefoglalható ebben a folyamatos emlékeztetésben arra a tényre, hogy Isten jelen van, itt van. Ez több, mint egy egyszerű emlékezés, mert magában foglalja érzéseinket és vonzalmainkat, legyőz minden moralizmust, és az evangélium minden egyszerű szabályrendszerre való redukálását, és megmutatja nekünk, hogy valóban, ahogyan Jézus megígérte nekünk, az Atyaistenre való ráhagyatkozás megtapasztalása már itt a földön százszorosát adja nekünk. Isten jelenlétére bízni magunkat annyit tesz, mint megízlelni a paradicsom elővételét, zárja december 11-i dátummal ellátott előszavát 14. Leó.
Karácsony este, december 25-én zárják be a Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját. Ünnepi szertartás keretében zárul az ősi római Mária templom szent kapujának bezárása, adta hírül a bazilika hírportálja pénteken délután. Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika főpapja vezeti a jövő hét csütörtökén este 5 órakor kezdődő liturgiát, amelynek részei: karácsonyi vesperás ima, a szent kapu zárásának rítusa, Urunk születésének ünnepi szentmiséje. A 2025. január 1-én megnyit római Nagyobb Szizmária Bazilika szent kapuján a szent év során több mint 20 millió zarándok haladt keresztül, és akik a reménység jubileumát a Salus Populi Romani, a római nép üdvösségek egykép anyai tekintete előtt végzett imádsággal mélyítették el. A szent kapu bezárásának a napját nem véletlenszerűen választották ki, mert a Santa Maria Maggiore valójában a Szent Karácsony bazilikája, amely a Szent Jászol ereklyéit őrzi, melybe egykor az újszülött Jézust fektették. Urunk Jászla ugyanis kiváltságos tanúja annak a reménynek, amely maga a 2025-ös szent év témája, és mindenkit arra emlékeztet, hogy a hit alapja Isten örömhírének hirdetése, aki az emberiség iránti szeretetből és a mi üdvösségünkért emberré lett, megtestesült. A szertartást Rolandas Makrickas bíboros, a pápai bazilika főpapja vezeti. A liturgia 17 órakor kezdődik karácsony második vecsernyéjének eléneklésével, majd 18 órakor a Szentkapu bezárásának szertartása következik, amelyet a Sperduta, az ősi harang megszólaltatása követ, amelynek története a zarándoklat jelentésére emlékeztet, egy olyan utazásra, amely nem céltalan elveszettnek ítélt bajongás, hanem inkább egy olyan utazás, amelyet az Úr jóságos tekintete kísér, aki minden ember lépteit egy biztos cél felé vezeti. A Szentkapu bezárására tehát megszólal a híres Sperduta, az úgynevezett elveszett harang, amelyet 140 év szünet után, múlt év március 21-én húztak fel újból a bazilika harangtornyába, miután repedését megjavították. IV. Miklós az első ferences pápa öntette a szűzanya tiszteletére 1289-ben, amit a harangköpeny felirata máig hirdet. Ad honorem Dei et Beate Mariae Virginis, Isten és a boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A harangszó az zarándokok társa. Zengő hangja a fáradt peregrinusoknak már messziről jelzi, hogy a templom nyitott kapuba várja az érkezőket. A szertartás előkészítése érdekében a bazilikát karácsony napján délután 15 órakor bezárják a nagy közönség előtt, ám 16 órakor egy órával később ismét kinyit, hogy érkezési sorrendben fogadja a híveket, akik a szertartásra érkeznek. A Szentkapu bezárása liturgiáját a bazilika előtti téren óriás kivetítőkön is lehet követni, de a szertartást a templom honlapján, Facebook oldalán, a Telepáncsi tévén keresztül is lehet követni, valamint élő közvetítésen az adott weboldalon. A 2025-ös szent év gondviselésszerű esemény volt az egész egyház számára, amely minden hívőt a szív megújult megtérésére hívott, a soha meg nem csaló remény erényének szellemében. Egy különleges jubileum volt a mostani, amelyet Ferenc pápa a Spes non confundit kezdeti pápai bullájával hirdetett meg, és maga Ferenc pápa nyitotta meg, de amelyet most karácsonykor már 14. Leó pápa zár le, akit ez év május 8-án választottak pápává. A szent év megnyitásának és lezárásának két pápa által végzett rendkívüli eseménye eddig csak az 1700-as jubileum során történt, amikor a szent évet 12. Ince pápa nyitotta meg, és 11. Kelemen pápa zárta le. A Santa Maria Maggiore Bazilika jelentőségét továbbá növeli az a tény, hogy Ferenc pápa ezt a templomot választotta földi temetésének helyéül. A jubileumi zarándoklat során zarándokok milliói tettek eleget a bazilikában a kívánt imádságok elvégzésének, amelyhez örömmel is lelkesen kapcsoltak azt a ráadást, hogy imádkozzanak Ferenc pápa egyszerű sírjánál is. A hosszú sorok, amelyek rendezetten a bazilika teljes kerülete mentén kígyóztak, ismerős látványá váltak, és a lehető legegyszerűbben, mégis a leghatékonyabb módon közvetítették azt a szeretetet, amely őt Isten népéhez fűzte. Ekezetes továbbá az a mintegy 80 különleges látogatás, amelyeket a világ minden országából érkező hivatalos küldöttségek tettek, akik a föld népei és nemzetei nevében imádkoztak a sírjánál.
A pápa Ronald Hicks-et nevezte ki New York új érsekévé. A New Yorki érsekség új vezetője Ronald A. Hicks, aki jelenleg az Illinois-i Joliet egyházmegye püspöke. A pápa december 18-án nevezte ki, miután elfogadta a Timothy Dolan bíboros lemondását. Az 1967. augusztus 4-én Chicagóban született Hicks a Niles College szemináriumban tanult, filozófiai alapdiplomát szerzett a chicagói Loyola Egyetemen. Önkéntesként dolgozott a Nuestros Pequeños Hermanos alapítványnál. Egyházi tanulmányait a St. Mary of the Lake Egyetemen és a Mandelein szemináriumban végezte az Illinois-i Mandelein-ben. Ezt követően egyházszolgálat témában doktori fokozatot szerzett ugyanitt. 1994. május 21-én szentelték pappá a chicagói főegyházmegyében, ahol különböző tisztségeket töltött be. A chicagói irgalmasság szűzanyja egyházközségi vikáriusa és az Orland Hills-i Saint Elizabeth Seton egyházközségi vikáriusa, a St. Joseph College szemináriumának képzésért felelős dékánja, a Nuestros Pequeños Hermanos jótékonysági szervezet mexikói és salvadori regionális igazgatója, a Mendeleini St. Mary of the Lake Egyetem és a Mendelein Szeminárium oktatója, majd képzésért felelős dékánja és általános helynöke. 2018. július 3-án Muneziana címzetes püspökévé és Chicago segédpüspökévé nevezték ki, szeptember 17-én pedig püspökké szentelték. 2020. július 17-én az Illinois-i Joliet egyházmegye püspöke lett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. december 20-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese a karácsony titkáról és a karácsonyi időszak ünnepeiről elmélkedik.
Kedves hallgatóink, karácsony legmeghittebb és a legnagyobb pompával megünnepelt keresztény ünnepünk. Bizonyára tudjuk mindannyian, hogy a legnagyobb ünnep Jézus Krisztus feltámadása, a húsvét, amelynek ragyogó fényessége a húsvéti feltámadás hajnalától végig kíséri a kereszténység történetét és életünknek reményét. Ahhoz azonban, hogy Jézus a kereszthalál által megváltson bennünket, és a feltámadásával új örök életet mutasson számunkra, ahhoz el kellett jönnie ebbe a világba. Eljövetelére évszázadokon keresztül várakozott a kiválasztott nép, és az ő eljövetele azóta is reménnyel tölti el a keresztény hívő embereket, hiszen minden esztendőben, amikor megünnepeljük karácsony szent titkát, akkor újra átéljük az azt megelőző adventi időben a várakozásnak örömteli perceit, végigjárjuk azt az utat, amit az ószövetségi nép is végigjárt, és újra értékeljük életünket a közelgő karácsony Jézus születésének ünnepe alkalmából. Az advent idő végén, amikor december 24-én az évféli misére elmegyünk, és felhangoznak a régóta ismert szép karácsonyi énekek, akkor minden esztendőben ugyanazt ünnepeljük, Jézus földi születését, de valójában minden esztendőben egy kicsit másképpen ünnepeljük karácsonyt. Hiszen ha visszaemlékszünk arra, hogy mi volt a legfontosabb gyermekkorunk karácsonyaiban, mi volt a legfontosabb, amikor 20-30 évesen ünnepeltük karácsonyt, és hogy milyen ünnepelni úgy a karácsonyt, hogy az ember az élete alkonyán van, akkor elgondolhatjuk azt, hogy ezért lesz minden karácsony egy kicsit más, ami számunkra. Karácsony titkának megértéséhez először is vissza kell nyúlnunk a teremtés könyvéig, ahol a világ és az emberek megteremtése után rögtön megjelenik a bűn, megjelenik a személyesen létező gonosz, és ennek következtében maga az egész emberiség is a bűn állapotába kerül. És amikor húsvétkor énekeljük az exultetet, a húsvéti öröméneket, akkor azt mondjuk, hogy mégiscsak szerencsés, nagyon idézőjelbe téve ez a szó, az a vétek, amely ilyen csodálatos megváltót érdemelt. Ez a megváltó azért érkezik el hozzánk, és járja végig az emberi életnek minden napját, a Szentlélektől megfogan Szűz Mária méhében, világra születik, majd végig járva a gyermekkort és az ifjú felnőtt kort, amikor az emberek előtt megjelenik, és kinyilvánítja az ő isteni dicsőségét, akkor értjük meg, hogy milyen csodálatos is az ember teremtése, bár maga az ember az, aki elköveti a bűnt, az Istennel szembeszegül, mégis Isten az, aki karácsonykor megajándékoz bennünket, és minden esztendőben újra és újra megajándékozza a mi életünket az ő szent fiának születésével. Karácsonynak éjszakáján történelmi és történeti kontextusba helyezzük el Jézus születését. Ilyenkor felolvassuk azt az evangéliumi részletet, hogy mikor történt és hogyan történt Jézus születése Augustus császár uralkodása alatt. Majd a karácsonyi ünnepi szentmisében egy egészen más megközelítésben mutatjuk meg Jézus születését. János evangéliumából olvassuk fel azt a részt, amely az ige testé lett, mi voltát mutatja meg. Nagyon sokszor, ha valaki csak ritkában jár templomba, és karácsonykor bevetér az ünnepi szentmisére, talán meg sem érti ennek az evangéliumi részletnek a szépségét, ahogyan az igéről szól János evangélista, amelyik elérkezik a sötétségben, mint világosság, amelyiket nem akarják befogadni, de amelyiknek az eljövetele a legnagyobb öröm ünnep az emberiség számára. És nem véletlen, hogy Jézus Krisztus földi születését követően karácsony második napján az egyház első vértanújára, Szent István diakónusra emlékezünk, hiszen elmondja ez is karácsonynak nagyszerű titkát. Fontos a földi születés, és fontos az, hogy mi is akár saját születésnapunkat, szeretteink születésnapját megünnepeljük, de ettől sokkal fontosabb az a perc, az a pillanat, amikor földi életünk végén az örök hazába születünk, mint egy újjá, vagyis jutunk el az örökké valóságba. Úgy is szoktuk mondani, hogy december 25-én Jézus földi születését, december 26-án pedig az őt követők közül az első vértanúnak égi születésnapját ünnepeljük. És majd ezt követően Szent János apostolra, evangélistára emlékezünk, aki végig kíséri a karácsonynak ünnepi hangulatát, hiszen az ő evangéliumából, az ő leveléből olvasunk, és ez segít bennünket abban, hogy megértsük Isten nagyszerű szeretetét, amely a földi születés által, és majd húsvétkor a feltámadás örök reményt adó szeretete által mutatkozik meg. Ebben a karácsony ünnepkörben megemlékezünk az apró szentekről. Mondhatnánk azt, hogy ők még Szent István diakónust megelőzően, mint egy öntudatlanul vártak az egyház első vértanúivá, hiszen ők voltak azok, akiket meggyilkoltatott Heródes, hogy nehogy az üdvözítő, a messiás, a megváltó, az eljövendő nagy király, az megélje azt, hogy őt letaszítsa a trónjáról. Mint ismerjük az evangéliumból, a szent család elmenekült, így Jézus megélhette azt, amire ebbe a világba eljött közénk, hogy a földi születésnapja után az égi születésnapra is megtanítson bennünket. De az apró szentek is megtanítanak bennünket arra, hogy sokszor történik olyan rossz az életünkben, amelyről végképp nem tehetünk, talán mondhatnánk azt, hogy senki sem tehet róla, és hogy ezek nagyon sokszor fájdalmas percek, pillanatok, és karácsonynak fényénél ezeket szeretnénk egy kicsit elfelejteni, családi közegben, de még hogyha valaki egyedül ünnepel, maga az Isten az, aki segítségül jön, hogy ebben a nehéz helyzetben apró vagy nagyobb gondok közepette is társa legyen ezen ünnepek alatt. Végén Szent Szilveszter pápának az emléknapját üljük, és ilyenkor az egyház visszatekint az elmúlt esztendőre, bár már 4 hete tart az új egyházi év, de elkövetkezik az új polgári esztendő, és az utolsó órákban egyházunk arra figyelmeztet bennünket, hogy az idő az egy véges valóság ebben a világban, egyszer tér és idő mindannyiunk számára megszűnik, és a földi lét a földi születés után hitünk szerint az örök üdvösség vár bennünket. Január 1. napján nem véletlen, hogy a boldogságos szűzanyára emlékezünk. Az ő tisztelete végig kíséri a mi keresztény életünket. Ő az, akinek köszönhetjük, hogy Isten fia közénk jött, ő az, akihez fohászkodunk az új esztendő első napján, mint Isten anyjához, hogy segítsen bennünket békés, boldog életet élni. Ő az, akinek szeretetében bízva reméljük, hogy végig kíséri a mi életünket, hiszen az esztendőnek minden hónapjában ünnepeljük valamilyen formában az ő tiszteletét, így az esztendő első napján is ezt tesszük meg. Majd következik Jézus nevének az ünnepe. Hiszen amikor elolvassuk a Szentírásból azt a részletet, hogy Jézus nevére meg kell, hogy hajoljon minden térd, akkor az tulajdonképpen az egész világ üdvösségét jelenti. Krisztus születése nem csak a zsidó nép számára akart reményt hozni, hanem az egész emberiség számára, a Föld bármely részén is éljen. Még akkor is, hogyha talán egész életükben nem hallottak a kereszténységről, nem hallottak Krisztusról, az egyház tanítása szerint, az ő üdvösségük is abból fakad, hogy az egyházban van az a kegyelem, az egyházból árad ki az a kegyelem, amely a megváltásban mindannyiunkat az örök üdvösségre akarja vezetni. A karácsony ünnepkört lezárja vízkereszt ünnepe. Ehhez népszokások kapcsolódnak. Egyrészt az egyház liturgiájában ilyenkor áldjuk meg azt a vizet, amely majd szentelt vízként szolgál szertartásainkhoz. Másrészt pedig, ahol ez a hagyomány, ez a szokás megvan, ott elhívják a lelkipásztort, aki megszenteli a házakat. Rendkívül nagy ennek a jelentősége, hiszen ezzel egyrészt az a hívő, aki ezt megteszi, ezzel kifejezi az egyházhoz való szorosabb kapcsolatát, másrészt pedig alkalmas ez a népszokás, a népszokásnak a felelementése arra is, hogy a lelkipásztor találkozzon a híveivel, egy kicsit a megszokottól eltérő környezetben, az ő otthonaikban. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a gonosz létezik, és a házszentelés által az elmondott imádság, a szentelt víz hintése, az egyrészt segíti az ott élőknek a hitét, hogy az Úr velük lesz az új esztendőben is, másrészt pedig hisszük, hogy ezen szentelmény által az Úr kegyelme is még nagyobb mértékben is szeretettel tölti el az ott lakóknak a lelki egységét. Én amikor házszentelést végzek, akkor mindig imádkozom azért, hogy távozzon el a gonosz abból a házból, legyen békesség, szeretet, és minden rossz, ami létezik ebben a világban, kerüljön távolabb ettől a háztól az ott lakóknak az életéből. A szentmisében pedig vízkereszt napján megemlékezünk a királyok, bölcsek látogatásáról, vagyis arról, hogy az a fényesség, ami karácsony éjszaka Betlehemben felragyogott a pásztoroknak, az egyszerű embereknek, felragyogott a megváltóként megérkező Jézus Krisztus kisdednek az arcán, és megjelent ez a zsidó nép számára oly nagyon várt, reményteli esemény, ez most a pogányok számára is új reményt hoz. Véget ér a sötétség, véget ér a reménytelenség, és Isten megmutatja azt, hogy ő az egész világot kívánja megváltani. A választott nép egy eszköz, egy lehetőség volt arra, hogy az egyisten hitet fenntartva táplálja az emberiség reményét, majd aztán a keresztény hit által az egész világ üdvösségét szolgálja. Bár már az évközi időhöz tartozik, évközi első vasárnapon ünnepeljük Urunk megkeresztelkedésének ünnepét, de még szorosan a karácsonyi időszakhoz is hozzátartozik ez az ünnep, hiszen bár már véget ért a karácsonyi ünnepkör, de mégis ünnepi fények között a templomokban február 2-ig meghagyott díszítések, fenyőfák Betlehem mellett megünnepeljük azt, hogy Jézus az ő keresztelkedése által bennünket is arra szólít fel, hogy valljuk meg bűneinket, és kezdjük el élni azt a keresztény életet, amelyre Jézus Krisztus születése, majd kereszthalála és megváltása által a keresztség szentségében meghívást kaptunk. Kedves hallgatóink, Azt gondolom, hogy ha így végig elmélkedjük, hogy mit is jelent számunkra karácsonynak a titka, akkor nem csak egy ilyen rohanó, kapkodó időszakot fogunk átélni, nem csak az idegeskedés és a nyugtalanság lesz a mi életünknek része ezekben a hetekben, hónapokban, hanem megtapasztalhatjuk a lelki békességet is. Üzletekben járva, német nyelvterületen is, és talán már Magyarországon is megjelennek olykor olyan viccesnek szánt pólók, táskák, karácsonyi zacskók, amelyek azt akarják kifejezni, hogy én nem szeretem a karácsonyt. És valóban azt a karácsonyt, amelyik csak a vásárlásról szól, amelyik csak a rohangálásról szól, amelyik csak arról szól, hogy idegeskedünk, hogy minden jól sikerüljön, azt a karácsonyt nem is lehet nagyon szeretni. Melyik karácsonyt szeressük? Azt az egyszerű, tiszta karácsonyt, amilyen az első karácsony volt. Azt a karácsonyt, amelynek segítségével a családtagok egymáshoz közelebb kerülnek, amelyben ott lehet az ajándékozás, ott lehetnek a családi vacsorák, étkezések, de mindez eltörpül amellett, hogy akkor a mi vendégünk az a Jézus, aki szeretetre, békére, egyetértésre, türelemre és nyugalomra szeretne bennünket tanítani. Ezekkel a gondolatokkal kívánom azt, hogy akár a karácsonyi ünnepre készülve, akár a karácsonyt már átélve, akár majd egy későbbi karácsonyra előkészítve valóban legyünk alkalmasak arra, hogy Isten világossága a mi szívünkben is felragyogjon, és Jézus Krisztus bennünk is új életre keljen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Megszakad, ajtó nyílik az angyalnak, boldogságból csak úgy elég, ha te adod annak melegét. Jól nézd meg, száll fel a köd, a falu is ünneplőbe jött. A katona újból hazajár, s hegedűjét húzza a betyár. Lámpások közt fekszik egy szekérnyom, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét, gyújtsa te feléd, ki a fene ne vigyázná kedve. A konyhában csak úgy jár a fakanál, az árva is családra talál, s azt éneklik az ablak alatt, hogy jó bor biza innen, ki még nem adott. Az asztalon alma mogyoró, s szeretni szeretve volna jó, szeretőjét öleli úgy a leáll, ragyogjon az öröm fel az orcán. Lámpások közt fekszik egy szekérnyom, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét, nyújtsa te felé, ki a fene ne vigyázná kedvesét. Szentek, jöjjetek, hozzatok a mennyekből egy csepp harmatot. Csillagból az égen van elég, s földre száll az angyal az emberért.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben Aux Eliza Egri íróval készült beszélgetésünket hallják. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben megismételjük a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. Most Cepek Gábort, az MVM csoport elnökét hallják.
Ugye érhetne minket az a vált, hogy csak beszélünk. Hát ugye megalakult miniszter úr vezetésével 22-ben az Energiaügyi Minisztérium. Azokra a kérdésekre, amiket én feltettem, és nyilván álkérdések voltak, arra mi tettekben válaszoltunk. Elkezdtük a Paks 1 üzemidő hosszabbítását. 3 CCGT erőművet építünk, 1500 megawattot. 2026-ra fél gigawatt, 30-ra pedig 1 gigawatt tárolókapacitást próbálunk kiépíteni. Dübörögnek a napelemfejlesztések. Tehát nem ebbe a state aid, PPA világba mozgunk, hanem próbálunk a beruházások és a energia előállításának folyamatát segítve dolgozni.
A három órai hírek után Közélet című műsorunk szól, melyben bemutatjuk kollégáink adventi ünnepváró készületeit, hagyományait. Ajánlunkban Bércesi András, a Szent István Rádió igazgató főszerkesztőjét hallják.
Az adventet mi fokozatosan igyekszünk megélni, tehát mi nem azt csináljuk, hogy advent első vasárnapján az összes lámpát, mindent kirakunk, fényeket, hanem itt is megvan a fokozatosság. Ebbe egy kicsit a lányaimat nehéz visszatartani, mert ők nagyon lelkesek és szeretnének egyből mindent, de megértették már ők is, hogy ennek meg kell, hogy legyen a fokozatosság, hogy egy picit úgy ráforduljunk az ünnepre, és akkor így gyarapszik időről időre a díszeknek a száma a lakásban, egyre több fény gyullad föl, és akkor így kezdünk a karácsony irányába menni.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Brincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A földműves türelemmel vár a föld drága termésére, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Olvasom Jakab apostol levelében. A keresztény a föld lakója és a menny örököse egy személyben. A földre már megszülettünk, ez már lezárt tény. A menny viszont elsősorban ígéret, speciális örökség, nem csak a megváltó halála, hanem az én halálom is szükséges az örökléshez. Halálunkat persze nem sürgetjük, de számolunk vele. A keresztény lelkület így kétlábú. Az egyik jár, a másik áll. Helyt áll és vár. Máskülönben sántít. Pál apostol egyszerre újjong is a ráváró jövő gondolatától, de szorongva sóhajtozik is, mivel az még nem teljesedett be. Reménye Isten ígéretére támaszkodik, nem saját érdemére. Ez az ígéret lelkesíti a futás közben a kitartásra, nem személyes boldogulást vár, hanem valakit, akit szeret. Mindenkinek föl akarja ezért tárni Krisztust, a megdicsőülés reményét. Mert megváltásunk még reménybeli, ahogy a római levélben áll. Már meg vagyunk váltva, már a lélek által Isten fogadott gyermekei vagyunk, de üdvösségünk beteljesedésére még várnunk kell. Ez a már és még nem fejezi ki a keresztény remény dialektikáját. A keresztény remény meggyőződés arról, hogy hűséges az Isten, új eget és új földet teremt. Ott beérik minden gyümölcs, amit a Szentlélek napja érlelt. Amikor az igazságosságért, szabadságért, szeretetért küzdünk itt a földön, titokzatos módon az Isten eljövendő örök országában megvalósuló testvéri közösséget készítjük elő. Uram Istenem, hogy vágyunk jó egészségre, ragyogó értelemre, nagy műveltségre, és nem ilyen nyomorúságos testre. Különb állásra, olyanra, mint némelyeké. Én is 100 lehetőségről álmodtam, ami sose adatott meg. Azóta az álmok elszálltak. Valódi életemmel és valódi önmagammal kell szembenéznem. Hiányos múltammal, törékeny egészségemmel, szürke pályafutásommal és hátra lévő éveimmel. Tudom, csöppet sem akarod, hogy azzal gyötörjem magam, ami lehettem volna. Oda kínálod nekem a te szemedet, hogy azzal nézzem azt, ami elmúlt, és készüljek arra, ami eljövendő.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy jó juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.